A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Máté evangéliumában, a 23. fejezetben, az első 13 versben, Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. Mindaz tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhabojtjaikat. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hivassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hivassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán, megtartásán, imádkozzunk fennállva. Dicsőítünk, Urunkat, a szeretetedért és kegyelmedért. Köszönjük, hogy az nap mint nap megújul. Köszönjük, hogy ma is megtartottál minket, új napra ébredhettünk. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket a templomba, hogy közösségben lehessünk te veled és egymással is. Te látod, hogy sokszor mi magunk zárkózunk el tőled, zárjuk be a szívünket, inkább a saját útjainkon szeretnénk járni. Bocsáss meg, hogy az elmúlt héten is sok bűnünkkel, közönösségünkkel, esetleg képmutatásunkkal megszomorítottunk téged. Sokszor farizeusi módra bezártuk a mennyek ajtaját. Köszönjük mégis, hogy te elküldted a fiadat, Jézus Krisztust, és általa megnyitottad az ajtót. Köszönjük, hogy ő az út, az igazság és az élet, és rajta keresztül mehetünk te hozzád. Olyan nagy lehetőség és csoda ez. Segíts erre rácsodálkoznunk magunknak is. Kérünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet is, azt, hogy az igéd törje fel sokszor kemény szívünket, nyissa meg a bezárt ajtókat, add, hogy örömmel és hálával tudjunk téged utána dicsőíteni, és életünkkel is hadd tegyünk bizonyságot arról, amit te kimunkálsz a szívünkben. Szent lelked által légy közöttünk, hogy megérthessük, befogadhassuk, megcselekedhessük az igét. Hallgass meg, kérünk, mennyei atyánk a fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Istennek azon igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek szent lelkének segítségül hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, közelebbről Máté evangéliumának 23. fejezetében, a 13. versben. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. A felolvasott ige rész Máté evangéliumából, 23. fejezetben, az egész 23. fejezet az írástudókról és a farizeusokról szól. Jézus a sokaságnak és a tanítványainak tanít arról, hogy milyenek is ők, elmondja róluk, hogy ők bezárják a mennyek országát. Utána pedig, ezt a részt már nem olvastam fel végig, de mint a közvetlenül az írástudókhoz szólna, és 7 darab jajmondás követi mindezt, amit felolvastam. Jézus 7 alkalommal mondja el, hogy jaj nektek, képmutató farizeusok és írástudók, és aztán kifejti, hogy miért. Ma én is a farizeusokról szeretnék beszélni. Na de nem azokról a farizeusokról, akikről az egyház történetben hallottunk. Nem is azokról a farizeusokról, akik mindenféle magas pozíciókban vannak. Nem is azokról, akik talán először eszünkbe jutnak a szó hallatán. Mert lehet, hogyha halljuk a farizeus szót, rögtön eszünkbe jut valaki, valaki más, hogy ő nagyon olyan. Azt szeretném, ha ma mindnyájan azt tudnánk megvizsgálni, hogy a mi szívünket nem környékezte meg valamilyen farizeusi lelkület és hozzáállás. Ugyanis Jézus óva inti ebben az igében a tanítványait, és szeretne minket is figyelmeztetni, cselekedeteiket ne kövessétek. A farizeusok életmódjához ne igazodjatok, ne váljatok olyanokká, mint ők. Ne zárjátok be a mennyek országát úgy, ahogyan ők tették. Cselekedeteiket ne kövessétek. Na de mik ezek a cselekedetek, amiket a tanítványoknak nem szabad követniük? Ezzel kapcsolatban fogjuk megnézni Jézusnak a 7 jaj nektek mondását, és ezen keresztül megnézzük, hogy mik is azok a konkrét tettek, amiket nem szabad követni a tanítványoknak. Először ezt olvassuk. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Ugye az írástudók voltak felhatalmazva arra, hogy Isten igéjét, a törvényt és a prófétákat megmagyarázzák az embereknek. Az ő kezükben volt a felelősség, hogy Isten üzenete eljut a néphez, hogy ők azt meghallják és megértik-e. Az ő tanításuknak kellett volna lennie a kulcsnak, amivel a mennyország kapuja nyílik, amivel bejuthattak volna a mennyek országába a zsidók. De mit olvasunk ehelyett? Jaj nektek, mert bezárjátok a mennyek országát. Az ő ige hirdetésüknek kellett volna megnyitni a szoros kaput, ugye a hit hallásból van, de mivel képmutató életet éltek, és a saját emberi bölcsességüket tanították az Isten szent igéje helyett, zárva maradt a kapu. Mert Isten akarata és igazsága helyett a saját emberi okoskodásukat mutatták fel. Pedig lett volna lelki igény. Hát olvassuk, hogy Jézus mondja, van, aki be akart menni, de nem tudott, mert be volt zárva előtte az ajtó. Nem hallotta a farizeusoktól azt az igét, azt az evangéliumot, ami eljutatta volna őket a mennyek országába. Hát milyen jó, hogy eljött Jézus, és tudjuk, hogy ő hirdette a mennyek országának az evangéliumát, de nagyon nagy felelősség van rajtunk is. Nem mindegy, hogy a mi életünk, a munkahelyi és otthoni viselkedésünk, az esetlegesen vállalt szolgálataink megnyitják-e, vagy bezárják-e a mennyek országát. Hogy amikor látják a mi életünket, ott zárva marad-e a mi képmutatásunk, az önzőségünk, a törvénykező vallásosságunk miatt az ajtó. Félreértés ne essék, Isten igéje képes a mi gyarlóságaink ellenére munkálkodni, nagyon jól tudjuk, de ez ne nyugtasson bele bennünket abba a farizeusi lelkületbe, amiről itt olvasunk, hanem sokkal inkább bátorítson, hogy lehet győztes lelki harcot vívni, a szoros kapuhoz mehetünk mi magunk is, és másokat is oda vezethetünk, ha az evangéliumot hirdetjük számukra. Csak nehogy úgy járunk, mint egy lelki pásztor, akinek valaki egyszer azt mondta, hogy hát nem hallom, amit prédikálsz, mert annyira ordít az életed. Most a farizeusok is biztos tanítottak sok jó dolgot, de az életüktől nem lehetett meghallani Istennek az életadó igéjét. Tehát ez volt az első. Másodiknak azt mondja Jézus, hogy jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Valóban vannak feljegyzéseink egyfajta farizeusi misszióról. Az apostolok cselekedeteiben is látszik, hogy a római birodalomban szerte sok helyen voltak zsidók. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy diaszpórában távol Izraeltől sok zsidó élt. Másrészt viszont volt egyfajta misszió is. Ahol zsidók éltek, ahol a farizeusok ott voltak, ott előbb-utóbb sok pogány is elkezdett zsidó módra élni. Ezt őket hívjuk prozelitának, akik etnikailag nem zsidók, nem a népből származnak, de mégis vallásilag csatlakoznak az izraelitákhoz, és elkezdik az urat valamilyen módon követni. Egyébként külön helyük is volt a templomban a prozelitáknak. Az etióp kincstárnok is egy ilyen ember lehetett, ugye ő nem volt zsidó, mégis az urat kereste. Tehát a farizeusok között is volt egyfajta misszió, amivel a pogányokat akarták prozelitákká tenni. És Jézusnak valószínűleg nem is a missziói buzgóságukkal van itt baja, sokkal inkább azzal, hogy nem Istenhez vezették az embereket a missziójukkal, hanem a gehennára. Ugyanis annyi törvénnyel terhelték meg őket, mindenféle kegyelem nélkül, hogy nem is Istent ismerték meg ezek a prozeliták, hanem a sok emberi törvényt, hagyományt, és ez gehennára vitte őket. Itt volt a baj, hogy a farizeusok a maguk igazságát akarták érvényesíteni. Pedig a törvény végcélja, az Krisztus, olvassuk a római levélben. Na, ide nem jutottak el ezek az írástudók, látjuk is a Jézussal való kapcsolatukban, és ezért meddő volt az ő egész buzgóságuk. Mentek, csinálták, végezték nagyon buzgón, de mivel nem Istennel, hanem saját magukkal voltak eltelve, meddő lett az egész szolgálatuk. És lehet, hogy mi is így vagyunk. Hogy ott van a buzgóság, ami nagyon jó, hogy szívesen megyünk, tesszük az Úrért, de közben valami rossz motiváció is bekúszik a képbe. Ilyen lehet az, amikor mondjuk magunkkal vagyunk elfoglalva, vagy közeledünk Istenhez, de csak azért, hogy nekünk jó legyen, hogy ajándékozzon meg, hogy viselje gondunkat, gyógyítson meg, stb. Vagy buzgók vagyunk a gyülekezetben, de csak azért, mert akarunk valakik lenni, mi akarunk lenni a nagy igehirdetők, mi akarunk lenni a lelki vezetők, és a szereplésé alakul át a szolgálat. Sokszor előfordul, hogy ott van a buzgóság, és mégsem őszintén közeledünk Istenhez, hanem a saját hírnevünket akarjuk jobbítani, nagyjátenni, mert akarunk lenni valakik. Ugye a farizeusokról is ezt olvassuk, hogy mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Megszélesítik imaszíjaikat, megnagyobbítják ruhaboltjaikat, a lakomákon az asztalfőn, és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni, szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Az egész szolgálatuk csak azért van, hogy magukat mutogassák, hogy lássák a többiek, hogy ők aztán mennyire nagy hívők. Mert ők valakik akarnak lenni, nekik kell a főhely, meg a köszöntés, meg minden egyéb. Meg a dicséret is. Ez talán ismerős is számunkra. És ennek érdekében megszélesítik az imaszíjaikat, megnagyobbítják a ruhaboltjaikat, ez héberül ugye tálesz és töfilin. Egyébként mind a kettőt a törvényre vezetik vissza. Mózes könyvében valóban van szó erről, hogy ilyeneket csináljanak. Na de miért? Ezeknek az lett volna a célja, hogy segítse a zsidóknak a hitéletét. Hogy eszükbe jussanak az igék, meg a kísértés idején ne bukjanak el. Ez egy ilyen emlékeztető ruhadarab volt. És ők ezt mire használják? Hát, hogy a saját egójukat növeljék, hogy megmutassák, hogy ők milyen nagy hívők. Minél nagyobb bojtokat, meg imaszíjakat csinálnak, hogy ezzel is mutassák, hogy mi aztán nagyon komolyan vesszük ezt. Tehát a farizeusok, azt látjuk az igében, hogy a hit dolgait, amit Isten ajándékba adott nekik, hogy boldog hívő életük lehessen, arra használják, hogy a saját hírnevüket jobbítsák. Hát jó, még jó, hogy ma már nincs ilyen. Hogy mi nem imádkozunk hosszan és ékesen azért, hogy megmutassuk, hogy milyen jól tudunk imádkozni. Vagy mi nem szólunk csak azért hozzá egy témához, hogy megmutassuk, hogy milyen jól értünk hozzá. Meg mi nem tetszelgünk állalázattal a többiek előtt, ilyen elő sem fordul. Ami magamat illet, bizony sokszor ott van bennem ez, hogy csak azért teszek valamit, hogy lássák az emberek, hogy hú, hát azért ez a Dani, ő milyen jó hívő, meg lelkipásztor, ott nagyon jó. És teszem a dolgot csak azért, hogy az emberek erre felfigyeljenek, és dicséretet kiérdemeljek, hogy milyen jó ez a szolgálat, meg az építkezése, milyen sokat segített, hát nagyon jó. Dicsérjük magunkat, és talán másoktól is várjuk a dicséretet. Ezt én is sokszor átélem. De ettől intóva bennünket Jézus. És bátorít, hogy jó az a buzgóság, ami talán benned van, de ne saját magadért, hanem Istenért és az evangéliumért buzog így. Mert jaj nektek, ha saját magatokért buzogtok, meg csak szerepelni akartok. Ez volt a második. Harmadjára azt mondja Jézus, jaj nektek, vak vezetők, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Harmadjára arról beszél Jézus, hogy milyen fonák a farizeusoknak a jelleme. A farizeusok mindenféle kicsinyes törvényt hoztak, hogy meg lehessen kerülni a törvénynek az igazi értelmét. Erre volt példa az, amit Jézus hoz, hogy ha valaki a templomra esküdött, akkor azt mondták, hogy az nem is érvényes. De ha valaki a templom aranyára, tehát a templomon levő aranyra esküdött, az érvényes volt. Na mi ennek az egésznek az értelme? Hát igazából semmi, de volt egy nagy célja, hogy fel lehessen menteni az embert, hogy a bűnöst fel lehessen menteni. Tehát össze-vissza csavarták az igét azért, hogy a kiskaput megtalálják. Hogyha valaki esküdtett és nem tudta megtartani, akkor mondhatta azt, hogy jaj, hát igen, én esküdtettem, de hát a templomra esküdtem meg, nem a templom aranyára, úgyhogy nem is érvényes, nem baj, hogy megszegtem. És kitaláltak erre egy külön törvényt, hogy így meg lehessen kerülni az esküt. De mit mond Jézus? Az igenetek legyen igen, a nemetek legyen nem. Az írástudók törvényeskedve kerestik a kiskaput, hogy mi az, ami belefér. Jézus meg arra mutatta, hogy nem az ilyen külsőségekkel kéne foglalkozni, hanem a szívbéli motivációt kéne megvizsgálni, hogy ott mi a helyzet. És nem csűrni, csavarni az igét, hogy a végén mégiscsak igazunk legyen, és felmentsük magunkat, hanem őszinte szívvel megállni el ő előtte. Mert erről szól ez, hogy az igét is sokszor önkényesen használjuk arra, hogy magunkat igazoljuk. Még a hibáinkat, meg a bűneinket is sokszor megmagyarázzuk az igével, hogy miért is volt az úgy jó. Mert hát ezt meg azt azért tettem, mert, és akkor jön a nagy indoklás, és megmagyarázzuk. Nekünk nem azt kell nézni, hogy hol vannak a kiskapuk az igében, hogy mi az, ami még belefér, hogy hogy lehet megkerülni azt. Sokkal inkább mehetünk abba az irányba, hogy keressük azt, hogy hogyan mehetnénk egyre közelebb az atyához. Nem a kiskapukat, hogy mi az, ami belefér, hogy a szakadék szélén meddig tudunk kimenni, hanem minél inkább a biztos talajhoz menjünk, és azt keressük. Jön a negyedik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Na mit is jelent ez, hogy tizedet adtok a mentából, kaporból és köményből? A törvény, ugye Mózes törvényében, a tized fizetés kötelezettségét a szemes termésekre és a fa gyümölcseire vonatkoztatta. Tehát a gabonából, az olajból, a gyümölcsökből kellett igazából tizedet fizetni. De az írástudók, ironikusan mondva, elmentek egy extra mérföldre, és azt mondták, hogy nem csak ezekből, hanem mi olyan buzgók vagyunk, hogy a kaporból, mentából, köményből is adunk tizedet, és ezzel alapvetően nem is lenne ugye probléma, hogy valaki Istenért többet odaad, mint amennyit a törvény előír. De az már nagy baj volt, hogy amíg ebben a dologban túl szigorúak voltak, sőt másoktól is elvárták, hogy ezt ők is tegyék meg, addig a sokkal fontosabb dolgokat elhanyagolták. Miközben extra tizedet fizettek, addig az igazságos ítéletet, az irgalmasságot, a hűséget, azt már elfelejtették. A törvénynek az igazi értelmét, azt, hogy miért is adta Isten, azt elfelejtették, és azzal nem foglalkoztak. Sokszor talán mi keresztjének is tudunk kicsinyeskedni, olyan kicsinyes kérdéseken vitázunk, most nyilván egy túlzó példát mondok, hogy milyen zoknit vehet fel egy keresztény ember, hogyha feketét vesz, az bűne, vagy ha fehéret, akkor az jó-e. És közben meg sokkal fontosabb dolgokkal, például az egymás felé való szeretettel, megbocsátással, és egyebekkel nem foglalkozunk. És ott van a harag az életünkben, és egy kisebb dolog miatt a másikat megítéljük. És ettől is óvaint bennünket Jézus, hogy a szálkákat kiszedjük, másik apró hibáival foglalkozunk, kárhoztatjuk őt miatta, de a gerendákat pedig bennhagyjuk a saját szemünkben, és azokkal nem foglalkozunk. Következő. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvágyjal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. A farizeusoknak nagyon fontos volt a külső tisztaság. Nagyon odafigyeltek, ezt nagyon jól tudjuk, hogy mennyi rituális szokás volt, a kézmosás, a tálakat megtisztították, de az írástudók szokásosan ezt is túlzásba vitték és túlszabályozták. És amíg odafigyeltek erre a sok külsőségre, a sok rituáléra, addig belül telve voltak féktelenséggel, kapzsisággal, kicsapongással. A külsőségekre odafigyeltek, de belül nagy problémák voltak. Pedig tudjuk, hogy hiába tiszta egy pohár vagy egy tál kívülről, hát nem biztos, hogy ennénk szívesen belőle, ha belül pedig penészes. Néha a nyári szünet után, ugye közeledik ennek az ideje, előkerülnek a 10 óra is dobozok a gyerekek táskáiból. És hát nem éppen étvágygerjesztő az a penészes étel, ami benne van. Hát kívülről nagyon szép, talán van rajta is valami figura vagy ábra, rendben van az a doboz, de ha kinyitjuk, akkor bizony fusson ki merre lát. A farizeusok sok külső törvény egy szép látszatot fenntartott, minden rendben volt, de ha megnéztük a tál belsejét, akkor ott valami olyan volt, ami mérgező, amit ha megeszünk, akkor mehetünk is a kórházba. A sok külső törvény felületesen ugyan eltakarhatja a belső rothadást, de aztán ki fog előbb-utóbb ez derülni. És Jézus erről beszél sok helyen, tudjuk jól, hogy az embert nem a külsőségek teszik tisztátalanná, hanem az számít, ami belül van. Ami belülről jön, az határoz meg. És igazán megtisztulni is csak belülről lehet. Ha odabent a szívünkben történik változás, ha Jézus tisztítja meg a bensőnket minden gonoszságtól, akkor az a külsőségben is meg fog látszani. Tehát egy slagot is hiába mosunk kívülről, hát attól még nem fog tiszta víz jönni belőle. De ha rákötjük a tiszta vízre, a csapra, és az kitisztítja szépen belőle, a végére élő víz fog belőle jönni, és tiszta vizet lehet belőle inni. Hiába mosnánk a külsejét, nem mennénk sokra vele. Kívülről befele nem megy az a változás, csak belülről kifele, mert hiába kezdek el kicsit jobban viselkedni, jobb hívővé válni, ha a szívemben nem történik változás, akkor az egész hiába való. Ugye a farizeusok kívül megtisztítottak mindent, belül meg telve voltak minden egyébbel, amiről itt olvasunk. Ezért mondta róluk Jézus, hogy cselekedeteiket ne kövessétek, mert azt teszik, nem azt teszik, amit mondanak. Beszélnek valamiről, és nem azt teszik. Isszák a bort, és közben vizet prédikálnak. Már sok szó esett arról, hogy ez velük hogyan történt, akkor ott az ókorban. De a lényegi kérdés, hogy mi a helyzet velünk? Hogy összhangban van-e az életünk, a tetteink, azzal, amit képviselünk, akár keresztényként? Vagy csak a dumálás megy, meg a hívők között tudunk jól viselkedni, aztán otthon meg a munkahelyen egészen más látnak. Milyen a mi életünk? Ugye nem olyan, hogy kívülről szép, rendben van, belül meg ott penészedik a 10 órai június óta. Láttam egy videót az interneten, egy anya a lányával kocsiban ülnek, egy drive-thru-ba mennek el, szerintem Starbucks volt, és ugye elvitelre szeretnének dolgokat kérni, és egyszer csak kérdezi a rejtélyes hang a hangszoróba, hogy mit kérnek. És az anya rögtön megszólal, hogy ő egy jeges kávét kér. A kislánya hátulról előre szól, én pedig egy sütit kérek. Anya rögtön hátra förmet, hogy hát van otthon süti. És a lány megszólal szép halkan, de hát kávé is. És nagy veszély ez, amikor Valamit mondunk, talán másra is ráförmedünk, hogy ezt nem így kéne, mi meg teljesen máshogy csináljuk. Hogy állunk ezzel? Összhangban vannak-e a szavaink, a mások felé állított elvárásaink azzal, hogy mi hogyan élünk és mit teszünk? Ha nem, akkor nyilván nem az a megoldás, hogy akkor ne is mondjuk az igazságot, meg ne is képviseljük az igét, hanem sokkal inkább az lenne a helyes, ha az életünket, tetteinket igazítanánk ahhoz az igéhez, amiről talán bizonyságot teszünk, és amit mi magunk is hirdetünk. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Ez a hatodik jajmondás is hasonló az előzőhöz. Itt is arról van szó, hogy a farizeusok kívülről tisztának látszanak, de belülről tele vannak tisztátalansággal. Ugyanis a Páska ünnepe előtt, egy hónappal, mindig lemeszelték a sírokat, hogy felismerjék őket, hogy itt egy sír van. Mert ha véletlenül ráléptek volna, vagy hozzáértek volna egy sírhoz, akkor tisztátalanná váltak volna, mert hát, hogy halottal érintkeztek, és nem vehettek volna részt az ünnepen. Ezért mindig szép fehérre lemeszelték a sírokat az ünnep előtt, hogy mindenki észre, hogy vigyázz, itt van egy sír, erre ne lépj rá, mert különben tisztátalanná válsz. És a sírok ugye ilyenkor kívülről szépek, nagyon szép fehérek, de tudjuk, hogy mi van belül, csak a halottak csontjai vannak. Kívülről szép, de belül valami olyan halott, tisztátalan dolog, ami megfertőzi az embert a törvény szerint. Na, a farizeusok pont ilyenek voltak, azt mondja Jézus. Kívülről szépen ki voltak meszelve fehérre, betartottak sok tisztasági törvényt, nem érintkeztek halottal, a tál külsejét is megtisztították, de belül halottak voltak. Ott nem volt élet, sőt, még másokat is tisztátalanná tettek. Ezzel kapcsolatban is hadd meséljek egy történetet. Sok évvel ezelőtt egy férfi a császári zenekarban akart játszani. Egy probléma volt, nem tudott hangszeren játszani. De mivel azonban nagy vagyonnal és befolyással rendelkezett, kitalálta, hogy ő mégis meg fogja ezt valósítani, követelte, nyilván pénzt is fizetett ezért, hogy fölvegyék a zenekarba, hogy a császár előtt játszhasson, és be is jutott, megegyezett a karmesterrel. Beleegyezett a karmester, hogy ez a férfi beül a zenekarnak a második sorába, kezébe nyomnak egy fuvolát, és majd úgy tesz, mintha játszana. Senkinek se fog feltűnni, hát olyan nagy az a zenekar. És bár nem tudott kottát olvasni, kapott egy fuvolát, és tényleg beült a zenekarba, szépen feszítette a száját, és nagyon beleélte magát, utánozta a többieket, és ott ült a zenekar között, mintha ő is a zenekar része lenne. Végig csinálta az egész koncertet, utánozta a többi fuvolást, és ez a megtévesztés 2 évig tartott. De utána egy nap új karmester vette át ezt a császári zenekart. És azt mondta a zenekarnak, hogy minden zenészét ő szeretné személyesen meghallgatni. Mert hát neki ez a fontos, hogy a császár előtt csak a legjobb zenészek játszanak, és nem akarja, hogy bárki olyan bent legyen a zenekarban, aki nem ért hozzá. És hát a meghallgatások során kiszűrte azokat, akik nem feleltek meg az elvárásainak, és elbocsátotta őket a zenekarból. És a játékosok egyenként felléptek a jelenlétében, a zenészek, és az álfuvola művészünk, és sok kifogást keresett, sokszor visszamondta a találkozót, de előbb-utóbb meg kellett állnia a karmester előtt, és a kifogások után azt kellett mondania, hogy én csak eljátszottam ezt az egészet. Sokan végig csinálják a keresztény élet betanult mozdulatait. Eljárnak templomba, tudják a jó válaszokat, igeverseket idéznek, talán még szolgálnak is, ott a gyülekezet zenekara, és nem látszik az, hogy ő kilógna, mert jól utánozza a többieket. De valóságban az egész hamis. El lehet bújni a tömegben, lehet úgy tenni, mint a többiek, embereket be is lehet csapni, akik ott vannak a közönségben, de egyszer meg kell állnunk majd azelőtt, akit nem lehet becsapni. És ott senki se fog átmenni a teszten, aki nem igazi zenész. Ott kiderül, hogy ki az a botfülű, aki csak zenészből bebújt. Ki az a halott, aki szép fehérre meszelte magát. És jön a 7. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Az írástudók nagy sírköveket és síremlékeket építettek a múlt prófétáinak, akik mártír halált haltak. Én voltam Jeruzsálemben, ezt én fotóztam, láttam valóban ilyet, hogy egy régebbi prófétának hatalmas síremléket állítottak. És azzal, hogy az írástudók tisztelegtek így a próféták előtt, és ilyen nagy emlékműveket csináltak, elzárkóztak a próféták gyilkosaitól. Mintha azt mondták volna, hogy hát ha mi akkor éltünk volna, mi biztos megvédtük volna őt, mi az Úr igaz prófétája mellett álltunk volna, biztos, hogy nem vettünk volna részt a meggyilkolásukban. A baj csak az, hogy miközben ők ezt fennhangon hangoztatják, már eltervezték, hogy hogyan ölik meg Jézust. Ugye már a nagy héten járunk, itt akkor hangzik el ez a Jézusnak ez a beszéde, már eltervelték, hogy Jézust megölik, és közben ott van ez a sok műemlék. Pontosan úgy, mint az Ószövetségben a nép, ők is Isten prófétáját próbálják halálba küldeni, sőt, ugye Istennek a fiát. De közben persze figyeltek a külső tisztaságra, hogy hát nem is ők küldték keresztre, mert a rómaiak ölték meg, mi csak itt éppen jelen voltunk, de aztán el is mentünk onnan. Nyugodtan részt vehetünk az ünnepen, nem tapad vér a kezünkhöz. Elzárkóznak az őseik bűnétől, de közben teljesen ugyanazt csinálják, ugyanazt a bűnhalmazt gyarapítják. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy velünk is előfordulhat, hogy olyan dolgokért ítélünk el másokat, amikben mi is ugyanúgy részesek vagyunk. Hát igen, az a másik, az milyen rossz, bezzeg, mi nem csinálunk ilyet, hát de látnának otthon, meg a munkahelyen. Vizsgáljuk meg azt, hogy amikor valakire sújtó tekintettel nézünk, megvetően tekintünk rá, még esetleg hangot is adunk ennek a háta mögött, hogy hát ő milyen, akkor mi különbek vagyunk-e. A farizeusok mutogatnak, hogy ezek a gonosz ősök, ők hogy ölték meg a prófétákat, közben meg az Isten fiát akarják éppen keresztre feszíteni. Tehát ez volt a hét jaj. Jaj a menny kapuját bezáróknak, jaj az önmagukért buzgóknak, jaj a kiskaput keresőknek, jaj a tevét lenyelőknek, jaj a pohártisztítóknak, jaj a magukat fehérre meszelőknek, és jaj a képmutató ítélőknek. Ezektől óva minket Jézus, hogy ezeket a cselekedeteket ne kövessük. A farizeusok életvitelével ne legyünk azonosak, ne zárjuk be mi is a menny kapuját. Talán mostanra világossá vált mindannyiunk számára, hogy a magunk erejéből mi is csak erre vagyunk képesek. Bezárjuk a mennyek országát. Elvágjuk magunkat Istentől, megyünk a magunk feje után. Ennyit tudunk bezárni a menny kapuját az önzőségünkkel, képmutatásunkkal, magunkért való buzgóságunkkal. De jött valaki, aki nem bezárta a kaput, hanem kinyitotta. Ő ígéri nekünk is, íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Jézus nem képmutatóskodott, nem szerepelni akart, nem a maga hasznát kereste, olyannyira nem, hogy a saját életét adta mindnyájunkért, hogy megmentsen bennünket. És kinyitotta az ajtót, amit mi előtte bezártunk. Hangzik számunkra is az ítélet, ami ebben figyelmeztetés is, hogy bezárjátok a mennyek országát, kizárjátok magatokat, de elhangzik a kegyelem és a megmenekülés lehetősége. Íme, én viszont nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. Ezt mondja számodra is Jézus, hogy íme, nyitva van az ajtó, lépj be, ezt senki se tudja bezárni. Ne halogass, hogy majd máskor, ne keresd a kifogásokat, hogy mit szólnának majd a többiek, ha ezt megtenném. Mi a fontosabb? Hogy mások véleményének feleljek meg, vagy az, hogy Jézus megmenthesse az életem. Jézus hív, hogy lépjünk be az ajtón, hogy hagyjuk a küszöbön mindazt, amit nem kéne magunkkal vinni, és lépjünk be a mennyek országába. És mi van akkor, ha valaki már belépett, ha valaki már megtért, és az ő gyermeke? Azoknak azt mondja Jézus, olvastuk is az igében, De ti ne hívassátok magatokat mesternek. De ti ne úgy éljetek, mint a farizeusok. Közöttetek ne a képmutatóskodás, hanem a hiteles élet legyen jellemző. Közöttetek ne a törvényeskedés, hanem a szeretet törvénye uralkodjon. Közöttetek ne a magamutogatás, hanem a megalázkodás menjen. Persze ezt mondani könnyű, de a mindennapi teendők között is lehet segítséget kérni attól, aki példát adott nekünk. Hiszen az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Tehát az ajtó nyitva, Jézus mindent elintézett, csak be kell lépni. Olyan jó lenne, ha mi nem valakik akarnánk lenni, bizonyítani szüleinknek vagy bárki másnak, hogy mi aztán érdemesek vagyunk a dicséretre, nem nagyra törnénk, miközben képmutatóskodunk, hanem az egész életünket arra áldoznánk, hogy alázattal, hálás szívvel elfogadjuk azt az ajándékot, amit Jézus elkészített, és belépnénk azon az ajtón, amit bármi bezártunk, Jézus megnyitotta számunkra. Amen. Dicsőítünk, Úr Jézus, azért a hatalmas szeretetért, amit irántunk tanúsítottál. Köszönjük, hogy te valóban kitártad a mennynek ajtaját. Köszönjük, hogy hívsz bennünket is a veled való közösségre, az üdvösségre. Köszönjük, hogy te üdvösséget adsz. Te látod a mi életünket, milyen sokszor bennünk is ott vannak ezek a farizeusi jellemzők. Te látod a sok képmutatásunkat, önzőségünket, kettős mércénket. Te látod éppen kivel van rossz viszonyunk, ki az, akit elítéltünk, és oda se figyelünk már rá. Kérünk, hogy a szívünkben te rombolj le minden akadályt, ami feléd és mások felé ott van. Köszönjük, hogy te ezért is jöttél. Köszönjük, hogy te a békesség fejedelme vagy. Add a te békességedet. Köszönjük, hogy te megbékítettél bennünket az atyával. Így békíts meg embertársainkkal is bennünket. Te látod életünket, múlt hetünk sok eseményét, mennyiszer elbuktunk, de köszönjük, hogy te nyitott ajtót adtál elénk, amit senki sem zárhat be, még a hűtlenségünk sem, amikor elbukunk a kísértések között. Köszönjük, hogy te mindig vársz, és szeretettel veszel körül bennünket, és tudsz változást, megszentelődést kimunkálni az életünkben. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért. Köszönjük, hogy eddig is hordoztad ezt a gyülekezetet, annyi mindennel megáldottad az idejáró embereket. Köszönjük a nyár áldásait is. Kérünk, te készíts minket a tanévre, mindennapi élet gondjaira, a sok problémára, ami előttünk lesz, hát, hogy azokban is tudjunk álhatatosan helytállni, és valóban hiteles bizonyságtevőid lenni. Att, hogy ne csak a szánk járjon, és ne csak az igét hirdessük, hanem azt meg is tudjuk élni, és másoknak képviselni a mi életünkkel is. Könyörgünk a betegekért, ha neked kedves, te légy azért gyógyítójuk. Könyörgünk a gyászolókért, családokért, akik elvesztették szerettüket. Hadd tapasztalják meg ők is a te szeretetedet, vigasztalásodat. Köszönjük, hogy szent lelkedet vigasztalóként is küldted hozzánk. És könyörgünk, hogy te áld meg a napunk további részét, hogy az ige maga, ami talán a szívünkbe hullott, azt tudjon gyümölcsöt teremni, és sokak hasznára válni. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig kérjük és fogadjuk Istenünk áldását. Mivel tehát testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk. Járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelki ismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Amen.